Ez a Könyvben utazom, a mikrofonnál Olá Andrea, és a mai adásban Herner Dorka pszichológus coach könyveiről beszélgetünk, és az önismeret fontosságáról, no meg arról, hogy képesek vagyunk változtatni. A Lélekmódváltás című kötet abban segít az olvasónak, hogy felszabadultabb életet élhessen, problémái alábecsülése vagy elfojtása helyett inkább használjon eszközöket, például olyan inspirálóakat, amelyekről ebben a könyvben ír Dorka. A lélekmódváltásban van egy rendkívül izgalmas szókapcsolat, a kiváltságosok bűntudatáról van szó, muszáj ezzel indulnunk.
Egy meditációban nem emlékszem pontosan, hogy milyen képek, milyen érzések voltak, viszont ez a szókapcsolat kipattant. És ahogy kijöttem a meditációból, ilyen aha élmény volt. Tehát az, amikor így a bőröm alatt érzem, hogy ez valami. Tehát, hogy nekem, amit én nagyon sokat kutatok magamban is, meg hát a klienseimmel is, hogy hogy lehetne az élet hullámait könnyedebben venni, hogy mi a bajom lényegében. Tehát, hogy teljesen minden rendben van látszólag, van 5 egészséges gyerekem, van egy jól menő praxisom, boldog párkapcsolatom, igaz, van egy válásom is, de most jól vagyok, de hogy reggelente is, meg a napközben is egy csomószor érzem azt, hogy hát valami nem stimmel. És akkor ezeket szoktam, úgy mondom én, hogy úgy kezdem a napot, hogy befele megyek, hogy kifele tudjak jönni. Tehát, hogy rendbe rakjam, harmonizáljam magam, és akkor egy ilyen meditációval kipattant ez a szókapcsolat, hogy ez. Tehát valami dolgom van ezzel. Én azt hittem, hogy ez a szókapcsolat, ez egy ilyen általános dolog. Én biztos olvastam valahol, mert nagyon sok külföldi szakirodalmat olvasok, és hogy hát biztos olvastam erről egy cikket, vagy valami, de hogy szerettem volna akkor többet tudni erről. Mert éreztem, hogy ez valami, ez nekem nagyon fontos, ez a szókapcsolat. És elkezdtem kutatni. Minimálisat találtam róla, lényegében nem találtam semmit, olyan igazán kutatást nem találtam erről. Nagyon picit egy-egy helyen így összerakták ezt a két szót, de igazából ez egy nem létező szókapcsolat volt, amikor én ezt így meditációban megtaláltam. És onnantól kezdve az volt a nagyon izgalmas, hogy én le se ültem írni ezt a könyvet, és 70 oldal úgy kiömlött, minthogyha így, mint egy matematikai sejtés, amikor így összeáll, hogy én ez én vagyok, ezt kerestem, ez az én témám. És tényleg azt gondolom, hogy ez az én témám, mert egyrészt vagyok egy kiváltságos valaki, mert ahogy elmondtam, egy csomó minden bőségem van, azon kívül vagyok egy középosztálybeli fővárosban élő fehérbőrű nő, és másrészt pedig vagyok kisebbség, mert zsidó vagyok, tehát mind a kettőt érzem. És dolgozom a klienseimmel, akik általában nem a mély szegénységből jönnek, mert egyéni praxisom van, tehát nem is tudnak kifizetni, és egyfolytában azt hallom, ami bennem is visszhangzott, hogy hát kicsit bűntudatom van, mert hát itt a háború, de nekem mégis van problémám, kicsit jobban bűntudatom van, mert itt a COVID, de egyébként elvileg mindenem megvan, ott a tető a fejem fölött van munkám, mi a túró bajom van, és hogy bűntudatunk van, mert valamiért nem tudjuk jól menedzselni az életünket, vagy a lelki életünket inkább, nem vagyunk jól, de ehhez jár egy bűntudat. És közben, ami engem vezérelt, az, hogy nem lehet a traumákat mázsálni. Nem lehet rárakni egy mérlegre, hogy az enyém kisebb, a tiéd nagyobb, tehát, hogy hát mások menekülnek, vagy a háborúban éppen éheznek, akkor nekem most éppen tényleg az a problémám, hogy nem szeretem a főnökömet. És hogy igen, az a problémám, mert a problémáknak, a nehézségnek a megélése az, ami igazából számít, és nagyon érdekes módon sokszor, mint kívülről azt látjuk, hogy ez óriási nagy probléma lehet, aki benne van, nem föltétlenül éli meg annak.
Írsz arról, hogy azért a bűntudatra alapvetően szükség van. Szóval ez nem valami olyan, amit nem kéne éreznünk most bármilyen okból.
Én abban hiszek, hogy mindennek oka van. Tehát, hogy valami evolúciós oka van annak is, ami látszólag teljesen fölösleges. Tehát minek nekünk a bűntudat? Én úgy szoktam megfogalmazni magamnak, meg másoknak is, hogy a bűntudat olyan, mint egy behajtani tilos tábla, ami rákerül egy utcára, ahonnan rossz volt kijönni. Tehát az a célja, hogy eltereljen. Na most, hogyha nem tud elterelni, hanem én újra és újra bemegyek oda abba az utcába, akkor mardosom magam ezzel a bűntudattal rendszeresen. Viszont, hogyha észreveszem, hogy aha, szóval akkor itt kell változtatnom, és megyek más irányba, akkor megtette a célját a bűntudat. A kiváltságosok bűntudata azért egy nehezebb téma, mert ott nem tettünk semmi rosszat. Elvileg. Tehát az van, hogy én nem tudom azt mondani, hogy hát jó helyre születtem, majd legközelebb életemben majd nem születek ilyen jó helyre, vagy szeretett a, nem tudom, fizika tanárom, és ezért jó jegyeket kaptam, és fizikus lettem, vagy az, hogy a nagymamám jobban szeretett, mint a testvéremet, és ezért több sütit kaptam. Tehát, hogy nem élek azokkal a dolgokkal, amit az élet odarakott nekem. És ezért egy sokkal nehezebb bűntudatról van szó, mert mélyen munkál bennünk, olyasmi, mint a túlélők bűntudata, amikor valami, lehet ez egy háború, lehet ez egy földrengés, valami olyasmit túlélek, amit sokan nem éltek túl, a Covid-nál is megfigyelték ezt, vagy mérték ezt a túlélők bűntudatát, és hogy miért én éltem túl, miért nem a például egy gyerek, tehát nincs magyarázat a miértekre, mivel vagyok én több, mivel csináltam többet, és elkezdjük magunkat mardosni azzal, hogy én éltem túl, nem pedig a másik. És a kiváltságosok bűntudata ugyanígy szétmarjuk magunkat ezzel, de nem tudjuk, hogy szétmarjuk magunkat ezzel, hanem például nem jutunk föl egy bizonyos boldogságszint fölé, tehát olyan, mint egy üvegplafon, hogy nekem igazából belül nincs engedélyem boldognak lenni.
Hát vagy megpróbálják, akik ezt érzik, valamilyen módon kompenzálni ezt a bűntudatot, és az lehet pótcselekvés is, meg lehet reális cselekvés is, nem?
Így van, tehát amire én kifutottam, vagy ahol az én kutatásaim kifutottak, és amiről ez a könyv is szól, hogy ez egy nagyon jó dolog, ha jól használjuk, vagy hogyha észrevesszük magunkon is, és elkezdjük használni. Mégpedig pont úgy, mint amit előbb mondtam, hogy ne menjünk be abba az utcába, mondjuk ne menjünk be abba az utcába, hogy nem beszélünk a problémáinkról, mert másnak mi ennyivel nehezebb, hanem adjunk, segítsünk abból a sokból, abból a bőségből, ami van nekünk. Ez lehet idő, lehet pénz, lehet energia, lehet mosoly, bármi lehet, tehát nem csak pénzzel lehet segíteni. És hogyha adok, akkor megtette az evolúciós célját a kiváltságosok bűntudata, mert törlesztem valahol azt a sok jót, amit kaptam, és más is jól jár vele, de nem kell magamat szétszedni, vagy magamat miszlikre aprítani azért lelkileg, hogy nekem valami bőségem van.
Mit jelent pontosan a lélekmódváltás? Ugye ez a cím is nagyon izgalmas.
Szerintem a lelkünk ápolása nagyon hasonló, mint a testünk ápolása, vagy az egészségünk ápolása. És az életmódváltáshoz hasonló ez a szó, és lényegében azt is tükrözi, hogy 21 nap alatt nem leszek másfajta lélek állapotban, nem fogom máshogy látni a világot, ugyanúgy, ahogy 21 nap alatt nem fogok lefogyni, és nem fogok, vagy lefogyok, de nem maradok úgy. Tehát, hogyha egy 21 napos, nem tudom, meditációs kurzust elvégzek, az nem azt fogja eredményezni, amit olyan sokan várunk, vagy remélünk ettől, ez picit ilyen csodavárás. Nagyon sokan vagyunk ilyen csodaváró állapotban, és voltam én is. És ebben a csodaváró állapotban, ebben általában az van, hogy jaj, hát világ, add már meg nekem. A másiknak miért van nekem, miért nincs, én annyit dolgozom, de mégsem értem el azt, és ki vagyok téve annak, hogy mi történik velem. A lélekmódváltás az egyfajta uralomátvétel, hogyha úgy így mondom, és ezt jó értelemben értem, hogy én uralom azt, hogy mi történik velem, tehát uralkodom akár az érzéseimen, akár a gondolataimon, és nem ők csinálják velem. Tehát nem vagyok, az áldozat szerepből kilépek, és átlépek egy túlélőbe. Az áldozatnak nincs tevőleges energiája, tehát az áldozat az fekszik a földön, és elszenvedi, ami vele történik. A túlélőnek ugyanazok a sebei, de már tud mit csinálni. Úgyhogy a lélekmódváltás könyv nekem az egyik legfontosabb, lényegében az utolsó fejezet arról szól, személyes példáimon keresztül mutatom meg, hogy lehet a lelket úgy ápolni, hogy átkerüljünk egy másik lélekmódba. Természetesen csak saját magamat tudom alapul venni, de átmegyek mindig a személyesből általánosba, úgyhogy ennek a könyvnek azért nem az a célja, hogy csak a sajátomat leírjam, hanem hogy használható legyen másnak is. Ezek icipici kis használható eszközök. Tehát nem egy óriási dolog, pont nem arról szól, hogy akkor innentől másfél órát kell mindenkinek meditálni, hanem fenntartható eszközök. És hogy ezt ki hogy keveri össze, vagy ki mit talál még mellé, az egyéni lesz. Tehát van még millió ezeken kívül. De hogy inspirációt tudjon adni, hogy milyen az olvasónak, mi az, ami tetszik, mi az, ami hozzáilleszkedik, mi lesz az ő egyéni módja arra.
Nagyon tetszett az a rész a könyv vége felé, amit mondtál is, hogy fogadd el, vagy engedd el, semmilyen tanácsban nem jó már ez a két agyoncsépelt szó szerintem, de hogy más sztereotíp ilyen megoldási módról is írsz, hogy ez a, ha becsukódik egy ajtó, akkor kinyílik egy másik, ezek még mintha plusz terheket jelentenének.
Igen, hogyha ez ennyire felszínes, tehát ha csak idáig jött, hogy valakit kirúgnak, és akkor annyit mondunk neki, jaj, hát ha becsukódik egy ajtó, kinyílik egy másik, akkor ez olyan, mintha nem enni adnánk, csak adnánk egy szalvétát a kaja helyett. Tehát, hogy tud lenni egy ilyen mondat, nagyon-nagyon nagy segítség, hogyha magamnak találom meg. Véletlenül megtalálhat egy ilyen mondat, de sokszor kívülről leginkább az, hogy nem egy ilyen lehetőség, hogy nem éljünk el a problémában, hanem így tovább szaladjunk, csak hogy oda dobjunk valami kis falatkát, hogy tessék, hát akkor kelj fel, tudod, kelj fel, Jancsi, menj tovább. Meg ahogy én ezeket tapasztaltam, megint a kapcsolat, nem jön létre kapcsolat. Tehát, hogyha oda vetek egy ilyen általánosságot, akkor én nem az illetőt látom és az ő problémáját, és nem kérdeztem meg, hogy te egyébként hogy vagy azzal, hogy kirúgtak. Tehát, hogy van kedved róla beszélgetni, és te igaznak érzed ezt a mondatot? Vagy neked segít ez a mondat? Tehát például, hogyha megkérdezem, hogy segít-e az a mondat, akkor ő azt tudja mondani, lehet, hogy igen. De megint rá voltam kíváncsi, és nem a felszínen akartam egy kicsit azért eltávolodni ettől, mert az illetőnek problémája van, és akkor lehet, hogy nincs olyan nagy kedvem arról beszélgetni. Hanem, hogy te úgyis olyan erős vagy, te mindig olyan jól megoldod a dolgokat. Hát, az is, hogy mekkora elvárás, hogy én legyek mindig nagyon erős, és oldjam meg a dolgokat.
Az eszközök közül én fölírtam néhányat. A lélekmozgatás nagyon tetszett, a mantra, a negatív vizualizáció, a repülő szerencsétlenség nap. De hogy neked melyek azok, amelyek a legizgalmasabbak?
Hát most mondtad ezt, akkor a repülő szerencsétlenség napról szívesen beszélek, mert az nekem egy ilyen nagyon fontos találás volt. A Malcolm Gladwellnek van egy könyve, amelyikben azt elemzi, hogy ezek a repülőgép szerencsétlenségek hogy jönnek létre, mert azt gondolnánk, hogy mint a filmekben leszakad a repülőgép hátulja, és akkor jött egy nem tudom, nagy vihar, és akkor ez így működik. De ő elemezve sok-sok ilyen esetet azt találta, hogy ez nem így működik, hanem általában 7 pici dolognak kell összejönnie ahhoz, hogy leszakadjon a gép hátulja, vagy valami szerencsétlenség legyen. Én ezt ugyanígy látom a léleknél, hogy általában több pici dolognak, nem mondom, hogy 7, ennyire nem kutattam, de hogy több pici dolognak kell, hogy összejöjjön ahhoz, hogy egy ilyen kukanap, egy ilyen szerencsétlen, egy ilyen rettenetes nap jöjjön össze, vagy csak egy ilyen reggel. Ezek lehetnek olyanok, hogy rosszul aludtam, rosszat álmodtam, romlott a tej, amit beleraktam a teámba reggel, nem tudom, nem tiszta az a ruha, amit szeretnék fölvenni, tehát nem kell ilyen óriási dolgokra gondolni. És ahogy ez így jön egyik a másik után, tényleg mondhatom azt, hogy mint egy ilyen a kis hógolyóból, hogy lesz lavina, elsöpör egy idő után, és utána kiömlök sokszor, mondjuk azt, hogy régebben, most már szerencsére annyiszor nem, de nekem ilyenkor jött az, hogy mondjuk kiabálok, mert feszült vagyok, mert már sietek, mert egyre rosszabb minden. És amit én ehhez hozzáraktam így ebben az írásban, az az, hogy korrigálni is ilyen egyszerű. Tehát, hogy amikor így vagyok én például, hogy van egy sietős reggel, én általában most már figyelek arra, hogy ne legyen sietős a reggel. De van olyan, hogy sietős, és van olyan, hogy rosszat álmodtam, és van olyan, hogy valami nem stimmel, és akkor még az se, és még késik az, és nem indulunk el, stb. Most már például, ahogy most rögtön, ahogy beszélek róla, már veszek egy levegőt. Például ez egy nagyon fontos eszközöm, hogy veszek egy lassú levegőt, és még lassabban fújom ki, tehát elkezdek lassítani. Az már egy korrekció, hogy akkor ez a fölgyorsult idegrendszer tudjon egy kicsit harmonizálni. Nagyon sokat segít a humor. Én nagyon szeretem magamat is kinevetni, és ezt használom. Bárhány éves gyerekkel is lehet, meg egyedül is lehet, hogy észrevegyem egy picit kívülről magamat, hogy mi is történik. Kapcsolódni jó ilyenkor. Akár egy ölelés segíthet, hogyha van otthon valaki, akit jó ölelni, egy barátnői telefonbeszélgetés. Segíthet egy zene, amiről tudom, hogy engem fölemel. Tehát ilyen apró, pici, akár egy percen belül megszerezhető dolgokból, ha összeszedek 3-4-5-öt, akkor ki tudok jönni egy ilyen nehezen induló reggelből. Ha nem, akkor lehet, hogy azt mondom, hogy az egész napom most már ilyen. Ez nem az én napom, szoktuk mondani. Hát akkor elkezdek én így uralkodni az én napomon, hogy na jó, akkor hol a gyeplő, tehát hogy mit csináljak mondjuk a feszültségemmel, a dühömmel. És azzal nagyon csodálatos, mondjuk, ha itt egy szülői vonalat is behozhatok, hogy most már csinálják ezt a gyerekeim. Tehát nem volt célom ezt tanítani nekik, de hogy már észreveszem a kicsi gyerekeimen, hogy ahogy ők is levegőt vesznek, vagy ahogy ők is tudnak használni ilyen eszközöket, amit egyszerűen ellestek, meg láttak. Tehát, hogy ez nem csak egy öncélú dolog, ez a lélekápolás, vagy akár a lélekmódváltás hosszú távon, hanem egy csodálatos, univerzális eszköz a gyerekeinknek, meg barátainknak is szerintem. Tehát, hogy nem kell tényleg mindenkinek terapeuta, hogyha ott vagyunk egymásnak, és egyre inkább tudjuk ezt csinálni, akkor egymástól is tudunk tanulni.
A méricskélés, mármint, hogy mások helyzetéhez a miénket hasonlítani, annak egy egészen sajátos vetületét mutatod itt a könyvben, hogy azt mondod, hogy nem érdemes másokhoz hasonlítani magunkat, aminek mondjuk a social media remek felülete, hanem hogy a saját életünk korábbi időszakához esetleg, vagy a vágyainkhoz, az elképzett vágyainkhoz mérjük a jelenlegi helyzetünket, mert hát szerintem a legtöbb ember azért vágyik dolgokra, több pénzre, nem tudom, másik lakásra, párkapcsolatra, magányra, mindenfélére.
De nem tudom, hogy mindenkinek ez segít, de nekem segített. Én például a social médián nagyon hamar beszorongok. Nem gondolom, hogy alapvetően egy rossz dolog, de nálam azt váltja ki, hogy pár perc után abban az állapotban vagyok, amikor nagyon erősen azt élem meg, hogy neki, ő hol nyaral, ő hány millió könyvet írt, adott el, ő hogy gyönyörűbb, és ő hogy... Tehát, hogy egyszerűen abba az utcába visz, ahol nagyon kellemetlen lenni. Tehát érzem a gyomromon, a szívemen, hogy nekem ott rossz. És ezzel kezdtem el foglalkozni, hogy ez vajon meddig segít másokhoz hasonlítani magam. Tehát nem az a cél, hogy legyünk szociopaták, tehát hogy mindegy nekem, hogy ki mit csinál, csak én vagyok az egyetlen, aki fontos és létező, hanem hogy nem visz előre. Lehetnek céljaim, tehát mondhatom azt, hogy én még nem tartok ott, ahol szeretnék. Akkor elkezdtem ugye magamat hasonlítani valami elképzelt jövőbeli énemhez, és vágyhatok, és hagyhat az, hogy vágyok. Vagy azt mondhatom, hogy 3 éve sokkal jobban éreztem magam, ez nem oké. És akkor megint jöhet egy ilyen, hogy tudok kilépni a helyzetből, mit tudok változtatni. Tehát megint egy drive történik, tehát megint jön bennem valami erő, ami előrefele fog vinni.
Hát vagy például az is érdekes, hogy mondjuk pár évvel ezelőtt mennyivel nehezebb volt esetleg az életem, mert ugye az ember a jelen helyzet problémáit sorolja magában állandóan, és elfelejti, hogy volt sokkal kilátástalanabb esetleg, vagy sokkal nehezebb időszak, nem?
Abszolút, meg hogy esetleg ezért küzdöttünk, hogy itt legyünk.
Igen.
Tehát, hogy abszolút, hogy nagyon sokan vannak, akik nem is veszik észre, hogy elérik a vágyaikat, vagy elérik a céljaikat, mert hogy valahol, és erről is írok a könyvben, ez a déli báb boldogságok, hogy azt hisszük, hogy ha ott leszünk valahol, lesz egy kocsink, lesz egy, nem tudom, vállalkozók leszünk, lesz egy cégünk, és lesz, nem tudom, 3 millió forint bevétel havonta, akkor majd én boldog leszek. És amikor ott vagyok, van egy kocsi, vállalkozó vagyok, van 3 millió forint bevételem, akkor más jellegű problémáim vannak, és egyszerűen nem veszem észre, hogy oda eljutottam, mert egyébként egy csomó problémám van, csak lecserélődtek. Tehát, hogy nem az van, amit korábban gondoltunk, hogy esetleg ott a távolban majd a tuti boldogság van. Hát egyébként pont a bőség, meg a gazdagság, ez a legkelendőbb tévhit, hogy majd, hogyha gazdag leszek, vagy majd, hogyha lesz egy lakásom, vagy egy házam, akkor én majd boldog leszek. Hát nem, a kutatások szerint baromira nem. A mély szegénységből kijöve igen, tehát ez igaz a mély szegénységre, hogy onnan kijöve boldogabbak leszünk, de utána nem. És hogy azért déli báb boldogság, mert innen oda úgy látom, hogy ott van a boldogság, de odaérek, akkor nem ott van, hanem megint 2 kilométerrel arrébb lesz.
Herner Dorka pszichológus, coach, Gyerekes gondolatok és Lélekmódváltás című könyveiről hallhattatok ebben az órában. Mindkét könyvet a Centrál Kiadó jelentette meg Minden, ami pszichológia sorozatában. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Az összes interjú megtalálható a Spotify-on, a Könyvben utazom csatornáján. Találkozunk 1 hét múlva. Olá Andrát hallottátok.